De először arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a sakk, játék vagy játszma. Sógor Árpád sakkterapeutát hallják.
Többféle meghatározás van. Vannak olyan sakkjátékosok, akik azt mondják, hogy művészet, sport, játék, játszma. Attól függ, hogy ki hogy közelíti meg, illetve mit lát benne. Én a sakkterápiás beszélgetés során azt figyeltem meg, hogy egy játék, aminek segítségével megfejthetjük az életben folytatott játszmáinkat. Tehát valahogy így kapcsolódik össze ez a kettő nálam.
Mire tanítasak?
Egy stratégiai játék, ugye, az egyik legrégebbi, és az életben való helytállás, problémákkal való megküzdésre, a tanástalanságban a kiút keresésére. Egy sor olyan hasznos életvezetési szabályt tudunk megfogalmazni, vagy kiolvasni a játékból, ami segítheti az embereket, akik keresik az útjukat az életben.
Mikor, hogyan és miért kezdte le a sakkterápia módszerét?
3 évvel ezelőtt volt egy beszélgetésünk a családterápiás képzés során egy írországi terapeutával az erőforrásokról. És mint ilyen került szóba a hobbi, az emberek a hobbiban szoktak feltöltődni, és akkor ez az írországi terapeuta mondta azt, hogy hát van egy nehezebb, nem annyira szokványos módszer, amikor nem a kliens után, vagy éppen a kliens elől menekülünk a hobbiba, hanem magunkkal hívjuk a klienst a hobbinkba. És hát ő a golfot emlegette, mint írterapeuta, de hát nyilván ez itt nem volt egy opció számomra, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi az én hobbim, hát szeretek sakkozni, sajnos nem tudok jól, és akkor ő tanácsolta azt, hogy hát játszott sakkozzál a kliensekkel, és ez volt az indító ötlet, elkezdtem jegyezni a gondolatokat. Így jött a másik után, és kikerekedett egy módszer ebből.
Sokat gondolkodott a névadáson, miért?
Mert első hallásra ugye, hogy sakkterápia, lehet, hogy sokan a sokkterápiára gondolnak, és hogy hát ez
egy kicsit
ez
sok lett volna.
Megrémíti az embereket, de végül maradtam ennél a megnevezésnél, mert tényleg a 3 év alatt felgyűlt esetek mutatják, hogy sokszor tényleg sokszerű változást hoz egy-egy ilyen sakkterápiás beszélgetés a kliens életében. Van egy betűjáték is a megnevezésben, a P betű helyett egy Krisztus monogram van, olyan, mint egy P betű, és egy X van a szárán, és ezzel is érzékeltetni akarom azt, hogy a beszélgetés nem csak egy horizontális síkban zajlik ember és ember között, hanem egy vertikális síkban is, és úgy, ahogy a múltban lezajlott események, történések meghatározzák a jelenben hozott döntéseinket, a jelenben hozott döntéseink is hatással vannak a jövőnket. És nagyon szépen kikerekedik ez általában a beszélgetések rendjén, hogy életünk eseményei között, amelyeket látszólag nem tudunk megmagyarázni, megtaláljuk az összefüggéseket.
Ez a módszer sajátos, ön dolgozta ki?
A módszer így, mint ahogy én használom, ez egészen egyedi. Eddigi kutatásaim rendjén nem találkoztam még olyannal, aki így alkalmazná a sakkot a terápiás beszélgetésben. Vannak hasonló módszerek. Kasparov is írt egy könyvet, hogyan utánozza az élet a sakkot, ezt a címet adta, de egészen korai időkig visszamegy ez a próbálkozás, és a nevelésben eddig is használták a sakkot. Más országokban nagyon fontos lenne, hogy megtanuljanak játszani a gyerekeink.
A sakkterápiát kipróbálhatják, és jó leső a módszer azok számára is, akik nem tudnak sakkozni?
Az én módszerem 3 szakaszból áll. Az első szakasz az tulajdonképpen egy sakkjátszma, tehát úgy, ahogy versenyen is szokták játszani, órával, időre játszodjuk, lejegyezzük a lépéseket, és mikor vége a játéknak, akár úgy, hogy valamelyikünk mattot ad, akár úgy, hogy lejár valamelyikünk ideje, utána újból felállítjuk a bábukat a táblára, és elemezve a játék során hozott döntéseket, keressük a hasonlóságokat az életben hozott döntésekkel kapcsolatosan. Van, aki megrémül, hogy nem tud sakkozni, és akkor ezt átugorhatjuk, de egy elemi sakk tudás is elégséges ahhoz, hogy a beszélgetés élvezetes és hasznos legyen. De aki nem vállalja, ezt átugorhatjuk az első szakasz, kezdjük egyből a másodikkal, amikor a sakkfigurák segítségével a kliens felállítja a számára fontos embereket, fontos témákat a sakktáblára. Ebben az esetben a sakktábla azt a szerepet tölti be, mint a kliens életszere lenne, és megjeleníti a számára fontos személyeket a sakkfigurák segítségével a számára fontos témákat. A
ezt
problémát.
Tudatosan teszi a kliens?
Hát igen.
Vagy tehát. Van rá példa, amikor ő sem tudja igazából, úgy jött ki, aztán majd a beszélgetés során rájönnek, hogy előjött
igen,
valami olyan,
volt,
amiről...
Volt erre is, arra is példa már. Van, akiben már annyira letisztult, hogy mi is a probléma belül, hogy ez csak egy segítség arra, hogy elmondja a szavakkal is. És sokszor ez is már közeledik vissza a megoldáshoz. Valaki számára megfoghatatlan, és épp ez a módszer segít ahhoz, hogy egy kicsit eltávolodva a problémától, kívülről figyel rá a táblára, arra a rendszerre, amiben nap mint nap benne van, és akkor onnan tudja meglátni az összefüggéseket. Ez például tényleg sokkoló hatású sokszor. Hogy erre nem is gondoltam, vagy ez pont így van, vagy hihetetlen, tehát ilyenkor hangzik el a legtöbbször a kliensektől ez a megállapítás, és a módszer nagyszerűsége, vagy egyszerűsége egyben szerintem az, hogyha valaki mer bele feledkezni a játékba, akkor át tudja lépni azokat a gátakat és gátlásokat, amelyeket akarva akaratlanul felállít maga köré. Tehát, hogyha valakit azzal fogadok, hogy igen, beszéljen a problémájáról, akkor lehet, hogy köntörfalaz, vagy másképp mondja.
A játék csendje segíti valamiben a terápia további kimenetelét?
Szerintem nagyon fontos ez a csendben levés, egymásra hangulódás. Az egyik problémája ugye a modern embernek ez a rohanás. Mindent gyorsan. Általában a terápiában is gyors megoldást várnak, vagy az orvostól, doktor úr adjon valami gyógyszert, ami megoldja a problémáimat, és azt hiszem, hogy ez segít ahhoz, hogy kicsit lelassuljunk, kicsit tudjunk figyelni magunkra, belső hangokra. Nagyon fontos szerintem.
Az első részben ön mire kíváncsi, és mi látszik az első lépésekből a játékos személyiségére vonatkozóan?
Én az emberre vagyok kíváncsi, de én a játékot is élvezem, nagyon szeretek játszani. Hát ez mindig egy kihívás, és ugyanakkor áldott alkalom, amikor ember és ember között létrejön egy kapcsolat, és beszélgetni tudunk, meg tudjuk érteni egymást, és sokszor ez is egy megoldáshoz vezető út, hogy valaki érzi, hogy megértik őt.
Én játszma után jön az elemzés.
Úgy szokott történni, hogy én elmondom, hogy mit látok, és a kliensnek szabadságában áll, hogy azt mondja, hogy hát igen, ez érdekes, hát ez hülyeség. Hát ezt nem értem, nem mond nekem semmit. Volt rá példa arra, hogy egyik kliensemnél az elemzés során azt mondtam, hogy szerintem itt a családnak ezzel a tagjával kellene beszélned, mert mintha ott lenne valami probléma, illetve hát a megoldáshoz vezető út az rajta keresztül vezetett a sakktáblán, és hát mondta, hogy hát ez nem mond neki semmit, és eltelt egy év, és megkeresett, hogy igazam volt, és most jött rá, és kiderült egy családi titok, ami megmagyarázta az ő problémáját. Tehát ilyen hihetetlen dolog, így első hallásra, de ez volt egy ilyen lökés, ami segített neki elindulni.
Vannak alapelvei vagy olyan szempontok, amelyek szerint elemzi a játékot, illetve a vendéget? Például számít az, hogy milyen színű bábút választ a partner, vagy mennyi időt gondolkodik, spontán cselekszik, stratégiája van? Miből jön rá a kliens erősségeire, gyengeségeire?
Összeírtam több oldalnyi témát, de azokról beszélgetünk, amik a játék során előjönnek. Hogy ki milyen bábúval játszik, ezt ugye sorsolás útján döntjük el. Igen, lehet ez is egy téma, hogy élte ezt meg, hogy ő elképzelte, hogy ő fog kezdeni, közben nem ő. Az életben is van ilyen, hogy van, amikor csak reagálni tudunk, és nem mi tesszük meg az első lépést, vagy mi van akkor, amikor mi reagálni szeretnénk, és közben nekünk kell lépni, tudunk elérni a lépés előnyünket. Az idővel való takarékoskodás, kifutunk-e az időből, vagy sem, vagy van-e időnk átgondolni a lépéseinket, a döntéseinket az életben. Tehát valahogy úgy zajlik ez a beszélgetés, hogy folyamatosan ugrálunk a saktábláról az élettérbe, és egy idő után áttevődik a hangsúly az életről folytatott beszélgetése. Ezt tapasztaltam, hogy aki lát fantáziát ebbe, és bele tud feledkezni a játékba, aztán a beszélgetésbe is aktívan részt tud venni. Van a sakjátékban többféle alapelv, például a centrum elfoglalása, könnyű tisztekkel való fejfejlődés, király biztonságba helyezése, és akkor megpróbáljuk megkeresni ezeknek a témáknak az életben való lecsapódását. Mit jelent az, hogy az életben a centrum elfoglalása, mik azok a fontos mezők, ahol biztos lábbal kell álljon a kliens, hogy úgy érezze, hogy ő irányítja az életét, és nem mások döntenek helyette. Vagy mi az a legfőbb érték számára, amit biztonságba kell helyezzen, mert hogyha elveszíti, akkor úgy érezteti, hogy vége az életének, játszmának. Vagy mik azok az erősségei, amivel elő szokott jönni leghamarabb a játék során, vagy az életben. Nagyon gazdag ez a témasor, amiről beszélgethetünk. Igyekszem arra szorítkozni, amit a játékból megláttunk. Minden ember egyedi, és minden beszélgetés más. Nagyon nehéz így saktábla nélkül elmondani, de volt egy-két nagyon meghatározó ilyen élményem. Például egy nemzetközi konferencián mutattam be a módszert, és egy lengyel hölgy vállalkozott arra, hogy szeretne egy problémára megoldást találni, már több éve próbálkozik ezzel. Hát így röviden összefoglalva az volt, hogy várandós volt, elveszítette a tehességet, és ugyanabban az időben halt meg a édesapja is. És hát kapott segítséget a gyermek elvesztésének a feldolgozásához, de az édesapja elvesztése miatt a fájdalmát nem tudta feldolgozni, pedig már eltelt szinte 7 év azóta. És akkor felállította a bábukat, volt egy érdekes állás a táblán, és az édesapját is felállította egy gyalog személyében. Valahogy úgy volt az állás, hogy ő szemmel tartotta ezt a gyalogot. Tehát védte, és akkor ez a gondolat ugrott be, hogy hát mi a gyalog szerepe, hogy elérje az átváltozási mezőt, az utolsó vonalat, ahol ez a sakjáték törvénye szerint, ha eléri a gyalog, akkor egy értékes figurává változhat. És akkor ezt így kimondtam, és megkértem, hogy akkor vigye be ő a gyalogot. Tehát úgymond egy ilyen szimbolikus elengedés volt ez, és ahogy bevitte a gyalogot, megszólalt a harangszó a templom tornyába, tehát mint hogyha meg lett volna rendezve, nyilván, hogy emberek nem tudják így megrendezni, és látszott ez a felszabadulása, amilyen hatást elért ez a szimbolikus cselekedet ennél az asszonynál. Több esetet is fel tudnék sorolni, csak nagyon nehéz így a ábra nélkül elmagyarázni.
Konkrét problémákkal érkeznek az emberek önhöz? Vagy mi kelti fel az érdeklődésüket?
Hát van, aki kíváncsiságból szeretné kipróbálni, mert olyan szokatlan ötletnek találja ezt, hogy ugye egy játék, amiben azt mondjuk, hogy hát racionálisan döntünk, és közben én is azt mondom meg, sokan mások is, hogy nagyon befolyásolják az érzelmeink, például a racionális döntéseinket. Tehát van, akit a kíváncsiság hajt, van, aki kísérletező ember, többféle módszert kipróbál, tehát kipróbálna ezt is. És van, aki nem tudja, hogy mi a gond, csak szorong, vagy érzi, hogy nincs a helyén, és szeretné kipróbálni, mert hallotta barátjától, barátnőjétől, hogy kipróbáltas, milyen érdekes. Tehát általában így jönnek hozzám emberek, hogy valaki ajánlotta.
Eddigi sakkterápiás találkozásai során mit tapasztalt? Milyen témák kerülnek előtérbe leggyakrabban?
A 3 év alatt körülbelül olyan 120 esetet dokumentáltam eddig, tehát így, hogy lejegyeztem, és utána a beszélgetést is. Nagyon változó, talán az egy ismert lelkész is vagyok. Lehet, hogy én látom meg a lelki problémákat, tehát a belső problémákat. Most persze lehet, hogy közhelynek hangzik, de hogy a helyes stratégia megtalálása az életben, ez talán egy ilyen általános probléma, ami a sakjáték során is előszokott jönni. Mindenki keresi a helyét, célját az életben, és ez mindenki ilyesnél előjön. Van olyan, aki mondjuk nagyon jó sakjátékos, és van egy kidolgozott stratégiája, vagy megnyitási elmélete. Tudja, hogy mi a legjobb első 10 lépés. De utána partnertől függően lehet elbizonytalanodhat. Tehát, hogyha a másik valami más lép, akkor nem tudja a folytatást.
Van olyan, hogy valaki nagyon jó sakjátékos, és az életjátékában sokkal kevésbé?
Eredetileg úgy gondoltam, hogy aki jól sakkozik, az az életben is boldogul, de hát azért tudunk őrült sakzsenikről, akik felrúgnak minden szabályt az életben, a sakjátékban viszont nagyon jól tudnak alkalmazkodni azokhoz. Tehát vannak kivételek, nagy általánosságban viszont azt hiszem elmondható az, hogy aki sakjáték során végig tud gondolni egy stratégiát, elemzi a saját döntéseit, vállalja a döntéseiért a felelősséget és azoknak a következményeit, az ezt a stratégiát át tudja menteni az életbe is, és hasonlóképpen tudja vállalni a felelősséget az életben hozott döntéseiért, előbb végig gondolja azokat, mert azt hiszem, hogy ez általános érvényű igazság.
A sakkterápia jótékony hatásai milyen formában jelentkeznek, és milyen hamar esetleg?
Hát jó volna ezt ugye nyomon követni, ez azt hiszem a terapeutáknak egy általános nehézsége, hogy egy idő után elmarad a kliens, és akkor nem tudjuk, hogy megoldódott a gondja, vagy csak úgy érzékelte, hogy ez nem használ neki, és azért marad el. Szerencsére ez, hogy jönnek újabb és újabb kliensek, mert ajánlják a korábbiak, ez egyféle visszajelzés, hogy a módszer jó, finomítani kell, és lehet alkalmazni. Nyilván, hogy egy módszer, tehát nem a csoda módszer, vagy a csoda gyógymód. Én úgy érzem, hogy ebben magamra találtam.
Párok esetében is alkalmazta már a sakkterápiát, nem is egyszer.
Ez egészen egyedi és egyéni. Párok esetében, akik vállalják, felkínálom nekik, hogy ők játszódjanak egymás ellen, és akkor ezt a játékot elemezzük. Pszichológiában már klasszikusnak számít az Erik Bernek könyve az emberi játszmákról, meg annak a folytatása, a sors kérdések. És nagyon szépen előjön ez a gondolat, hogy a sakktáblán játszunk egymással az életben, milyen játszmákat folytatunk egymással, de hogyha a pár egyik tagja nem vállalja, akkor itt is szintén a második fejezettel kezdjük, és párterápiában általában az egyik gond, amivel szembesültem, az, hogy ugye elkezdi az egyik fél mondani a mondani valóját, és aki utána következik, az már reagál az előtte elhangzóra. És akkor úgy látom, hogy a sakkterápiás módszer segít abban, hogy egyszerre tudják megfogalmazni egymástól függetlenül, hogy mi a probléma. Tehát egymásnak hátat fordítva kapnak egy-egy sakktáblát, sakkészletet, és azzal vázolják fel a problémát, azt a rendszert, amiben vannak, emberekkel, témákkal, és akkor utána meglátják egymás tábláit, és akkor tudunk így beszélni. Sokszor ez is ilyen sok hatású, ugye, hogy szembesülnek azzal, hogy a társ ugyanazt a problémát másképp látja.
Ez a módszer tulajdonképpen diagnosztikai is?
Igen. Szeretnék hinni abban, hogy maga a beszélgetés az, ami gyógyít. A módszer az egy eszköz, de hogy nyilván nagyon fontos az önmagammal, a társal, az Istennel való kapcsolat, és ha ezek a kapcsolatok legalább az egyik gyógyul, akkor ez kihatással van a másik két kapcsolatra is.
Olvastam, hogy Mészáros András sakkmester használta a sakkot, mint eszközt az óvodás gyerekek képességeinek a mérésére, ön is említette korábban. Sőt, a színes, úgynevezett szivárvány sakkot is. Ő úgy tartja, hogy a sakkjátékon keresztül a gyermekek személyisége kibontakozik, és ezáltal megismerjük a gyermekek képességeit és fejlesztendő területeit. Önhöz járnak gyermekek sakkterápiára? Volt erre példa?
Volt, igen. Egy kollega kimondottan így küldött hozzám egy gyereket, aki tudott sakkozni, és nem találta vele a hangot, illetve úgy gondolta, hogy jobb lesz, hogyha hozzám jön. De ezt megelőzően, tehát amikor a módszerrel elkezdtem foglalkozni, akkor hát úgy volt, hogy hát akkor illene meg is tanulni sakkozni, és hát hogy lehet megtanulni, hogyha tanítja az ember. Volt egy időszak, amikor ezt be tudtam vállalni, és tanítottam gyerekeket. Nagyon érdekes volt, nagyon nagy kihívás volt, és nagyon jó volt látni azt, hogy az az izgága a gyerek, akire a tanítónéni úgy azt mondta, hogy hát ezzel nagyon nehéz lesz, mert ő nem tud a helyén ülni, az a játék bűvöletében
lecsillapodott.
És hogy milyen nehéz a gyerekeknek például azt megtanulni, hogy játék elején kezet fogunk, sok sikert kívánunk egymásnak, és a játék végén függetlenül attól, hogy nyerünk vagy veszítünk, a partnerrel kezet fogunk és megköszönjük a játékot. Tehát ezt meg kell tanulni, és hát a felnőtt életben is nagyon kevesen képesek erre, az életben nem tudnak köszönetet mondani a játékét.
Hogyan jellemezne egy nagyon erős, világhírű sakkjátékost sakkterápiás nézőpontból? Például Polgár Zsuzsát, vagy valaki mást?
Jó, nagyon nehéz kérdés. Nem foglalkoztam ezzel. Kezemben van egy könyv. Testvérbátyám sakkozott egy ilyen bemutató keretén belül Kaszparovval, és dedikált neki a mester egy könyvet. Nagyon érdekes, sakkjátszmáit elemzi, gyerekkorától kezdve, amikor Bakuba megnyerte 9 évesen a helyi bajnokságot, és a játszmái során elmeséli az életét is, hát vagy azokhoz kapcsolódóan, vagy emberekről, csak mesterekről mesél. Tehát azt hiszem, hogy erre leginkább ők maguk lennének képesek. Volt egy olyan élményem, hogy egy ilyen bemutató során egy aktív sakkjátékos jelentkezett, és persze megvert a sakkjáték során, és utána a beszélgetés során elmondta, hogy milyen érdekes ez a módszer, és hogy milyen jó, de valahogy úgy éreztem, hogy végig ő akart elemezni engem, és gátat szabott annak, amikor én próbáltam róla beszélni. Tehát lehet, hogy akadály az, hogy ha valaki profi sakkosként akarja kipróbálni a módszert.
Kapott valakitől sakmattot? Átvitt értelemben gondolom elsősorban, például ami a vendég személyiségét illeti, hogy nem tudta megfejteni.
Ez mindig kétszereplős játék. Addig tudunk eljutni, ameddig a kliens engedi vagy akarja. Nagyon sok esetben van az, hogy én, mint terapeuta látom, hogy mi a probléma, mit kellene lépni, de én nem tudom a kliens helyett ezt meglépni az életben. Én csak hozzá tudom segíteni esetleg, hogy ő ezt felismerje, és legyen bátorsága egy döntést hozni.
Még egy kérdésem van, hogy mondjuk el a figurákat, hogy melyik mit képvisel a személyiségben? A bástya, a futó, a gyalog, a király, a vezér?
Ez mindig a kliens értelmezésétől függ. Tehát megkérdezem, hogy számára mit jelent. Van, aki számára például a bástya az a oltalmat jelenti, van, aki úgy éli meg, hogy ezen kívül van, és meg kell ostromolja a bástyát. vagy ugye a futó már magának, a bábúnak van többféle elnevezése, futó, bolond, pap, attól függ, hogy kinek mit jelent, vagy a királynő, egyes esetekben vezér. Tehát már a megnevezés is nagyon sok esetben különbözik, és klienstől függ, hogy ki mit ért alatta, vagy kinek mit szimbolizál az a figura.
Köszönöm a beszélgetést Sógor Árpád sakkterapeutának. A sakk, amely egyébként indiai bölcsektől származik, egyszerre stratégia, matematika, logikai játék és egyúttal tanítás az ember saját élettáblájáról. Ezt mai vendégünk is alátámasztotta. Felelhetjük a sakkban az okokozat egyetemes törvényét is. Hiszen ahogy az életben is, a sakkjátékos szabadon mozgatja bábúit, de minden mozgásnak megvannak a következményei, amelyeket az adott lépésnél csak korlátozottan lehet előre látni. Ha azonban az ókorban és a középkorban is alkalmazták, mint fejlesztő tanítóeszközt, semmi sem zárja ki, hogy ma is betöltse számunkra ezt a szerepét. Az elmúlt tanévtől immár hazánkban is országszerte 500 oktatási intézményben oktatják, választható tantárgyként a sakkot. Ráadásul olyan tanárok közreműködésével, akiknek szenvedélye a sakk, és akik előzetes felkészítőn vettek részt annak oktatására. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez közeledve mai vendégünk sakk kapcsán írt gondolataival búcsúzom, miszerint a múlt megérthető, azaz elemezhető, a jelen átélhető, azaz élvezhető, a jövő formálható, azaz tanulhatunk hibáinkból, újra tervezhetjük az életünket. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma Giván Gasparja, valamint Daniel Weeple zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!